Pesti Főegyházmegyével együttműködésben egy mobil applikációt, amelyben van a mi templomunkról is elérhető séta 4 nyelven, angolul, szlovákul, németül és természetesen magyarul, tehát a látogatóinknak szeretettel ajánljuk. Church App Esztergom Budapest néven érhető ez el, és ebben végig lehet sétálni az egész templomon. Hát kezdem akkor a főhajótól. A templomunknak a sajátossága az, hogy ha bár látjuk ezeket a gazdagon díszített növényi indás motívumokat, az oszlopfőkön és a padokon, de ahogyan közeledünk a szentélyhez, úgy nyílik meg számunkra a tér, ugye a kereszthajónak a funkciója, hogy minél több fényt beengedjen az oltár elé, másrészt pedig a falképek és a többi díszítés zöme ott található. Mint egy-egy ilyen színház jellege van, mindenki egy irányba néz, és ott látja a leggyönyörűbb elemeket. Hogyha főhajóból visszanéznénk, akkor látjuk az orgonát, ez egy Ország Sándor által eredetileg épített orgona, azonban ma mindössze néhány sípsor maradt belőle, és teljesen újjáépült a hangszer a 90-es évek elején, és idén pedig ez egy mechanikus traktúrájú orgona, és kapott egy elektronikai fejlesztést is. Az orgona ház viszont, ami építészetileg különleges, ugyanis legtöbbször az orgona házát maga az orgona építő tervezi, nem csak építi, ugyanis ez egy olyan alkalmazott művészeti tárgy, amely a hanghoz kell, hogy alkalmazkodjon, és a sípok elrendezéséhez, ehhez pedig az építészek gyakran vagy nem értettek, vagy nem akartak vele foglalkozni. A 19. század végétől ráadásul az egyik nagy német gyár megjelentetett egy kis füzetet, amelyben több tucatnyi orgonaház tervet jelenített meg, és aztán Európa szerte ilyen orgonaházak épültek tucatszám. Gyönyörűek persze, de nem egyediek. Ibő Miklós ehhez képest ambicionálta az önálló orgonaház tervezést, és az a szerencsés helyzetünk van, hogy az építési fázisok is megvannak, illetve gondolati fázisok, hogy hogyan tervezte meg. Az első terven, amelyet még a templom egészéhez beadott, egy metszeten látszik az orgona, egy kis három sípmezős, szerény hangszerről, szerhelyi építésű orgonaházról van szó. Később a rajzok alapján látszódik, mivel hogy a Mátyás templomnak a karzatát mérte le, és az alapján kísérletezett, hogy hogy fér el az orgona. Ott már 5 sípmező van, és végül a felépült orgona az 7 sípmezős, 3 kis tornya van, a 2 szélsőben egy-egy lilium található, fönt középen pedig Szent Cecília, a Szent Zene védőszentje, kezében egy portatívval, ez egy hordozható orgona. Az orgonát azért érte rengeteg baj, mivel egyrészt a századfordulón még hangszerek nem olyan hosszú távra és olyan stabil építéssel készültek, ezért időről időre át kellett alakítani őket, a technikai fejlődés is ezt diktálta, utána pedig a első világháború idején számos sípot elvittek a lövedékek céljára, akár csak a harangokat, a második világháború idején további károk érték a hangszert, és aztán pedig az anyaghiány is nehezetette az orgonaépítők dolgát, ugyanis megszűnt a norvég fa utánpótlás, Szibériából pedig még nem jött olyan minőségű fenyő, illetve a fém utánpótlás, és gyakran úgy javítottak az orgonaépítők hangszert, hogy elvittek egy sípsort, cserébe egy másikat kijavítottak, így gebitbe ment a dolog. És nagyon szerencsések vagyunk, hogy így a 90-es években a plébánia kárpótlása részeként sikerült anyagi alapot teremteni arra, hogy a Ország Sándor meglévő sípsorait megmentve, de egy stabil és hosszú távon is szépen szóló hangszer épüljön. Hogyha haladunk a főhajóban, akkor a következő állomásunk a szószék, amely a művészet történeti leírások szerint a bécsi Stephansdom szószékére hajaz. Persze nem 15. századi és nem Anton Pilgrim mester faragta rá magát, viszont ugyanúgy a 4 evangélista található rajta, és a sárkánykígyók és az evangélisták ábrázolása között, hát ugye sárkányokat vártuk már, hogy itt feltűnjenek, ott nagyon különleges félig oroszlán, félig emberszerű lények találhatók, ezt mindig megmutatom a látogatóknak, mert tényleg nagyon érdekes nézni, hogy mindegyik alaknak, amelyek körbe vannak, egy kicsit más a kialakítása, egyik sem hasonlítható a többihez pontosan. Hogyha tovább megyünk, akkor ugye a kereszthajóban vagyunk, itt a falképekről már beszéltünk, és 2 mellékoltárt találunk. Manapság már a II. Vatikáni zsinat óta a kőből épült oltárokat már a liturgikus célra nem igen használjuk, hanem úgynevezett szembemisézés van. Ugye a koncepció arról szólt az egyházban, hogy a pap az áldozatot a hívek felé mutassa be, mint egy körbe ölelik azt az oltárasztalt, amelyen történik a szertartás, és így a mellékoltárokon sincsen ilyen liturgikus cselekmény, viszont karácsonykor Betlehem céljára például az egyik, vagy a Szent Sír céljára, a Szent Három napban, amikor a keresztények mennek és imádkoznak Jézus sírjánál, a másik mellékoltárnál el tudjuk helyezni az oltári szentséget, amikor a Krisztus halála idején kiürül körül a főoltár. Hogyha még előrébb megyünk, akkor odaérünk a szentélyhez. A szentélyben a főoltár az egy neoromán főoltár, ezt Simor János hercegprímás esztergomi érsek adományozta a templomnak, és ezért az ő címere is található lent. A tabernákulum ajtaján Jézus a jó pásztor van, és a két oldalán pedig Szent Ferenc életéből vett jelenetek. Azért hívom föl a főoltárra a figyelmet, mert itt vannak az egyetlen olyan falképek, hát kvázi falkép, mert hogy rá van festve a kőre, illetve a fémre, amelyek restaurálásra kerültek még egy diplomamunka keretében egy évtizeddel ezelőtt. Sajnos a mostani templom felújítás során a templom állami tulajdon, tehát az állam adott rá pénzt is, hogy felújítsák az egyházmegye révén. Sajnos a falkép restaurálásra nem jutott pénz, illetve olyan technikai nehézségek merültek föl. Ez egy nagyobb hiányunk, illetve a díszítő festés helyreállítása egy nagyobb hiány. Ibő Miklós neoromán temploma ugyanis nem olyan világosra meszelt templom volt, amelyet most látunk, bár a templom szentelésre 1879-re még pont nem készült el a díszítőfestés, hanem gyönyörű egyrészt itt az altemplomban a mennyezeten megcsodálható módon, másrészt pedig a Budapest fővárosi levéltárában az Ibül archívumban látható színtervek alapján tudjuk, hogy milyen gyönyörű díszítőfestés övezte. Ami számomra nagyon szimpatikus ebben a díszítőfestésben, hogy ez nem az a például a neogótikára erősen jellemző, például a Mátyás templomban is tetten érhető, nagyon sötét templom belsőt adó díszítőfestés, hanem egy sokkal könnyedebb valami, tehát például az oszlopok esetében nem az egész oszlopon látunk valamilyen színt, hanem az oszlop aljánál és tetejénél, az oszlop főnél látunk valamilyen geometrikus mintát. És ráadásul olyan helyeken is díszítőfestés volt, hát ez most ugye a fehér szín alatt található, ahol én ezt az orgona karzatról tudom, mert amikor a villanyszerelők vésték a vezetéknek a helyét, akkor előjött egy geometrikus minta, ami szépen ott van, és hát csak várja azt a szerencsés kort, amelyben újra megjelenhet. Ezt azért is mondom, mert a II. Világháborúban sérült meg úgy a díszítőfestés, hogy már nem állították helyre. Ez egy bizonyos Gerevics nevű művészettörténész volt akkor az országos műemlékvédelem egyik vezetője, és ő dicsérőleg nyilatkozott arról, hogy milyen jó, hogy nem állítják helyre a díszítőfestést, mert hogy sokkal egyszerűbb színezéssel egy ilyen tégla szín volt a mennyezet, az oldalszín az egy talán enyhén zöldes árnyalat, de hogy az is egy szín volt. Ez mennyivel szebben kiemeli a boltívek meg a többi bazilikális elemnek a formáját, a vakárkádokat mondjuk a főhajóban és mást, és ahogyan fordul a történelem kereke, talán egy-két generációval ezelőtt a historizmusról sem beszéltünk volna olyan elismerően, hanem csak mint majmolásról beszéltünk volna a korábbi stílusok feleleveníteseképpen, és ma már ugye világörökség részét képezik egyes épületek, és csodájára járnak most is számosan, akik ide jönnek hozzánk. Tehát ott vagyunk a szentélyben, és akkor láthatjuk a szembemiséző oltárt és olvasóállványt, amelyek a felújítás során kerültek ide hozzánk a templomba, és két oldalt a sekrestyébe és a keresztelő kápolnába tudunk belépni. Ibő Miklós gyönyörű templomot tervezett, de nem a logisztikai tervezéséről nevezetes. Ez azt is jelenti, hogy mondjuk a mosdó vagy különböző raktározási lehetőségek azok a mai napig igazából megoldatlanok a templom térben, itt csak az altemplomban van mosdó például. Ha fölfelé nézünk, akkor pedig láthatunk egy gyönyörűen kidolgozott örökmécsest, két oldalt pedig Szent Ferenc életéből egy-egy motívumot, az egyik Szent Ferenc halála, a másik pedig Szent Ferencnek a mennybe való távozása, ott szépen az angyalok kara zenél, úgyhogy amikor gyerekek zenélnek a templomban, mindig megmutatom, hogy ott van a fuvolista angyal, meg ott van a gitáros angyal, valami landfélépengetős hangszer tart a kezében, de nagyon szépen kifejezőek ezek. És egyébként is a szentély az egy viszonylag sötétebb része a templomnak, mivel nincsen ablak ezen a részen, csak két oldal, tehát az oltár mögött nincsen olyan fény, amely mint a felkelő nap, ahogy az Új Szövetségben is szerepel Krisztus hasonlataként, megvilágítaná a templomot. Viszont a keletelésnek hála nagyon szépen nyugszik le tavaszi és őszi időszakban a nap, ahogy a főkapu felől, pont a Duna felől így egy-egy ilyen csíkot, egy pászmát, hogy főleg a szélfogónak a színes üvege megtörve egy kicsit még színezi is a templom belsőt.
Nem csak liturgikus célokat szolgál ez a templom, hanem különböző lélekemelő közösségi programok is vannak itt.
Orbán György barát barátunk volt, aki a templom kulturális programjait igen hosszú időn át szervezte. Két alapgondolata volt ennek, az egyik, amely a névadója is a kis házi programsorozatunknak, amely hát elsősorban helyi önkéntes erőből, néha egy-két pályázat segítségével működik. Mi Atyánk Fesztivál néven indítottuk útjára, most idén a 12. alkalommal kerül megrendezésre, és azért a Mi Atyánkot választottuk mottóul, illetve hát Gyuri választotta, mert hogy egy olyan szövegről beszélünk, amely egyetemes és hívőnek és nem hívőnek egyaránt jó kiinduló pont lehet. Gyuri mindig azt mondta, hogy ő még senkit nem hallott ateistát, vagy muszlimot, vagy bárkit, aki azt mondta volna, hogy nagyon nem ért egyet a Mi Atyánk valamelyik sorával. És éveken keresztül volt úgynevezett Mi Atyánk koncertünk is, ahol a célunk az volt, hogy minél több nyelven megszólaljon a Mi Atyánk, így a Szent Efrém férfi karral működtünk együtt, illetve a szomszéd iskolákkal. A másik kiinduló pontunk pedig az állandó szereplőnk Ybl Miklós. Mert hogy, és ezt például egy Kródi Gyula mű rejti, amikor ez a templom fölépült, akkor ez döbbenetesen újnak, nagyon kortásnak tűnt. Ő azt hiszem Asszonyságok díja a címe a műnek, hogy mészáros színű szentegyházról ír, mert hogy a téglát így látta, ahonnan sejtelmesen szűrődik ki a villanyfény. És hát most, ha ezt a templomot látjuk, azért inkább a kortalanság jelző juthat eszünkbe, és nem a kortárság. Most pont erre fűztünk föl egy templom sétát, amelyből már két alkalom lemennék, Kortalan alkotások korszerű technika címmel, mert hogy ma már sokkal inkább a kortalanságot rejti magában. Viszont számunkra fontos az, hogy mindig legyen ebben valamilyen kortárs elem, és mivel az altemplom nem szolgál elsődlegesen liturgikus célokat, oltári szentséget sem őrizzük itt, ezért elsősorban az altemplom a tere annak, hogy kortárs eseményeket hozzunk létre. Ez lehet képzőművészeti eleme, mondjuk most a kiállítás ilyen, de mondjuk tavaly előtt Pataki Tibor, a Művészeti Akadémia tagja állított ki, vagy Paulikovics Iván szobrászművésznek volt egy Passió Dombor műve, amelyet a templomnak adományozott, és akkor annak kapcsán voltak kint képek. A Deforma keramikus iparművész csoport jön hozzánk egy kiállítással most az őszön. Ők a posztmodernnek az egyik első képviselői voltak még pécsi központtal a 90-es évektől. És emellé gyakran társul zene, ez elsősorban a jazz felé tekintett ki, Borbé Mihály, egy gyakori közreműködünk, visszajáró szereplőnk, és a szövegeket pedig Gyuri válogatta igen gyakran. Az ő két szívügye volt, az egyik a Salkaházi Sára, aki itt Ferencvárosban volt élete utolsó éveiben, és itt is lett vértanú, és Gyuri feldolgozta az ő naplóját, és abból volt egy dramatikus eseményünk, illetve tavaly sikerült még megélni, hogy az Orbán család, Orbán Gyurinak az édesapja Orbán Nándor, ő olimpikon is volt, ludovikás tiszt volt, és 56-ban volt olyan családtag, aki kiment Magyarországról, volt, aki börtönbe került, és maradt fönn levelezés. És ebből csináltunk egy műsort zenével, és nagyon megható volt, főleg úgy, hogy ez volt az utolsó olyan program, amelyen a Gyuri még részt tudott venni. Így együtt volt a család is. Ennek a Mi Atyánk Fesztiválnak a részét képezi a Nevek Napja is, ez szintén Gyuri találmánya 2016 óta. Számos 56-os megemlékezés van országszerte, meg Budapest szerte, de nem tudunk olyanról, amely kifejezetten a megtorláshoz kapcsolódna. Na, mi november 4-én hajnalban gyújtunk gyertyát, és volt egy olyan évünk, amikor a egykori 56-os intézettel együttműködésben összegyűjtöttük azokat a neveket, több tízezer nevet, akik az 56-os időszak áldozatai. Ezek nem csak latin, hanem cirill betűs nevek is. És őrájuk emlékezünk fotókkal, képekkel, illetve előfordul, hogy zenével is, ha Requiem hangzik el halottak napja körül, az sem szokatlan, de ezt mi kifejezetten még az 56-os dolgokhoz is kapcsoljuk. Most itt pont egy 56-os emléktábla mellett ülünk egyébként, ez sem véletlen. Konkrétan ezen a ponton, itt ennél a falnál volt kivégzés 56-ban, még emlékeztek rá sokan. Idén a Mi Atyánk Fesztivál, hagyományosan ez a templom búcsús ünnepünk ideje is, hiszen Assisi Szent Ferenc ünnepéhez tartjuk a búcsús misét, és utána egy ilyen falunapi jelleggel bográcsozunk a templom előtt. Hát kevés belvárosi bográcsozásról tudok, minden esetre itt minden jó akaratú embert szívesen megvendégelünk. Két orgona koncert is lesz az ősz során, egy spanyol orgonista jön hozzánk, illetve egy svájci olasz. A spanyolról azt kell tudni, hogy Pedro Alberto Sánchez egy Madrid melletti kis kolostornak a zeneigazgatója, és mellette ágostonos atya. Ugye az ágoston rendbe tartozik a mai pápa is, Leó pápa. Ezen kívül az altemplomban ugye a Deforma kiállítás nyílik, és lesz emellett a Medikantare vegyes karral együttműködésben egy boros bortörténettel, zenével és kóstolóval egybekötött est. Nagyon hálásak vagyunk Miklusi Csák Aliznak és alkotótársainak, ő Ferencvárosban fontos alkotó és kultúra szervező személy, ő egy Pilinszki estet fog idehozni az Altemplomba, az önkormányzat támogatásával az orgona esteket szintén az önkormányzat támogatja. A Pilinszki estet még Gyurival tervezték, majd pedig a Semmelweis Egyetemnek az együtteseit várjuk, Fauré Requiemjét fogják előadni jótékonysági hangversenyen.
Ez az idei program, te gondolom, hogy már jövőre is gondolnak?
Igen, a jövő évre is vannak terveink. Olyan szerencsés helyzetben voltunk, belvárosi lét a templom méretei ellenére azt jelenti, hogy azért a hívő közösség nem túl számos, ugyanis a fiatal családos emberek a lakhatás és az árak miatt is elsősorban a külvárosba mennek, így mi a házi önkéntes erőből, amit tudunk csinálni, az elsősorban erre a búcsú körül időszakra összpontosult, viszont idén már volt egy tavaszi szezonunk is, nagyon szerencsések voltunk orgona koncertekkel, illetve zenekari, illetve kórus koncertekkel, és így visszatérő vendégünk a Medikantare vegyes kar, várhatóan tavasszal egy Hendő Messiás fog megszólalni. Orgona koncertekre is számítunk a tavaszon, az Iparművészeti Múzeumnak remélhetőleg megnyílik majd a Jungfer tabló kiállítása jövő év során, és még ősszel gondolkodunk valamilyen a tipográfia történetéhez kapcsolódó, kicsit kortárs elemeket is bevonzó kiállításon az Altemplomba. Egyelőre itt tartunk.
Köszönöm. Dalai Láma a boldogság tanítása. Világunk, amelyet válságok, félelem és megosztottság ural, most egy különleges hangra figyelhet. Őszentsége a 14. Dalai Láma utolsó filmes megszólaltatásában személyesen ad útmutatást arról, hogyan találhatunk békére a zajos mindennapokban. A hazai mozikban a Juno 11 Distribution által november 6-án mutatták be a Dalai Láma a boldogság tanítása című filmet. Ez nem csak portréfilm, hanem meghívás egy lélekemelő belső utazásra, hogy újra megtanuljuk, mit jelent békében élni önmagunkkal és egymással. A világ egyik legnagyobb spirituális tanítója, a 14. Dalai Láma 90 év bölcsességével szólítja meg a nézőket a Dalai Láma a boldogság tanítása című dokumentumfilmben. A film nem egy hagyományos portré, hanem lélekemelő utazás, amelyben a Dalai Láma a boldogságról, a szenvedésről, a békéről és az együttérzésről beszél, olyan közvetlenséggel és derűvel, amely egyszerre időtlen és égetően aktuális. A kamerába így mindannyiunk szemében nézve beavat, hogy egy zajos, széthúzó világban hogyan találjuk meg belső békét, fedezhetjük fel a közös emberi felelősséget. Felelősséget kell vállalnunk önmagunkért, a közösségünkért, az országunkért, közös emberi felelősséget. Tehát bemutatták a Dalai Láma a boldogság tanítása című filmet, amely a hazai mozikban látható. Arcodat keresem. Olasz Ferenc fotókiállítása a műcsarnokban. Az eltűnt világképei ezek, volt hitek, volt életek megörökítői. Olasz Ferenc Alsópáok szülötte, kicsi gyerekként már a 20. század közepén írtuk, egy 19. századi világ vette körül olyan házak, olyan tevékenységek, olyan munkaeszközök és olyan életek. A magyar falu volt a múlt, a létfenntartásért vívott küzdelmével, reggeltől estig munkával. Ez a világ volt az, amely elindította Olasz Ferencet, és ezt kezdte fényképezni. Nagyon korán a televízióhoz került, és az ottani munka lehetőséget adott számára, hogy az egész országot bejárja. Arcodat keresem. Olasz Ferenc fotókiállítása a műcsarnokban. A kiállítás kurátorával, Tulipán Zsuzsannával beszélgetek. Hogy született ez a kiállítás, miért pont idén, mert azért Olasz Ferencnek nagyon sok kiállítása volt.
Idén Olasz Ferenc az őszi kiállítási időszakunkban nyílik. Tulajdonképpen összekapcsolódik a mellette nyíló Makovec kiállítással, amely egy emlékkiállítás, és néhány hét múlva pedig Kőpál kiállítása nyílik meg. Így egy három olyan alkotót tudunk megmutatni, akik gondolatosságukban találkoznak. Olasz Ferenc kiállítása szintén egy nagyobb kiállítás, amely egy hatalmas anyagból válogat. Három teremben mutatjuk be Olasz Ferenc fotóműveit. Olasz Ferenc filmes és fotográfus, de a kiállításunk a fotó életművére koncentrál. Az első térben a fekete-fehér anyagából, ami általában a 60-as éveket jellemzi, illetve a 70-es években az ember és környezete témákat dolgozza fel, de benne vannak a székelykapuk, benne vannak a református sírjelek, a parasztházak, a közeliek, akár a székelykapuknak a nagyon szép ábrázolásairól.
Még az első teremről, hogy jött az, hogy megtalálta ezt a témát, és akkor tulajdonképpen az elmúló életet a fejfákon keresztül is, de az emberi arcokon és kezeken keresztül is bemutatja.
Alsópáhokban született, és ezt a környezetet nagyon szerette fotózni. Már egész fiatalon az első fizetéséből kapott fényképezőgépen a saját szomszédait fényképezte, és kicsit kilépett a falu határain túl, megtalálta azokat a épített szakrális szimbólumokat, amelyek körbeveszik az egész magyar vidéket, és a kőkereszteket, a bádokkorpuszos Krisztusokat lefényképezte, és igazából a televíziós időszakához kötődik a református temetők fényképezése. Abban az időben, a 70-es évek első felében volt egy nagyobb érdeklődés a népművészet iránt. Sok filmet készítettek a Magyarország különböző tájaira, hagyományairól, és valahogy ő a református temetőket kapta, és ez nagyon érdekelte, végigutazta egész Magyarországot, és lefotózta a legtöbb református temetőt, és ebből jelent meg az első könyve és az első kiállítása is.
És akkor a második terem.
Második teremben pedig bemutatjuk azokat a színes fényképeit, amely a naív Máriákat, naív plékrisztusokat mutatja be, illetve a patronus szobrokat, hiszen a magyar táj nagyon gazdag, az ilyen szobor készletben nagyon sok helyen jelennek meg azok, amit a különböző tájakat védelmező, óvó patronus szobrok, de a barokk időszakban elterjedt a Mária kultusz, úgyhogy a búcsújáró helyek és ezeknek környéke jelenik meg ebben a térben. Olasz Ferenc egy örök utazó volt, folyamatosan úton volt, és lefényképezte az ország összes falujának templomát szinte, és a templom környékén álló kereszteket, a temető keresztjeit, ebben nagyon sok lehetőséget látott ezeknek a vizuális megjelenítésében.
És akkor a harmadik terem, mert ugye egyre közeledünk a szakralitás felé.
Igen, az első térben az emberházát járjuk körbe, a második térben az utak mentén álló szobrokat és kereszteket, és a harmadik térben pedig az Isten házába jutunk el, ami tágabban értelmezett, mert nem csak templomok és romtemplomok, hanem káváriák is megjelennek itt, illetve freskók, akár erekék is, mint például a Vizsói Biblia, vagy a Jesse oltár. Ezeken a képeken viszont tényleg eljutunk abba a környezetbe, ahol megvalósul a szakralitás a templomokba, és hasonló módon, ahogy a középső térben is, itt is színes képek vannak, és itt a tájnak a vizuális erejével is nagyon sokat játszik, különösen a káváriák esetében, hogy egyfajta fenséges már a tájban is megjelenik.
A témán kívül, ami ugye nagyon erőteljes és nagyon különleges, és az ő idejében ugye viszonylag egyedi témaválasztás volt, mint fotóművész, vagy mint fotós, hogy tudjuk elhelyezni őt?
Elsősorban nem arra törekedett, hogy dokumentáljon, ugyanakkor nem lehet attól eltekinteni, hogy lefényképezte ezeket a szobrokat és kereszteket, ezeket a szakrális emlékeket, úgyhogy egyrésztről dokumentum, másrésztről több annál, mert az egyes tájak vizuális megjelenítése és maguk a keresztek és a Krisztus arcok drámai közelségbe hozása, ez már több, mint dokumentum, megőriz, egy kicsit kiemel az időből, ez a célja, hogy kiemeljen az időből, és meg tudja mutatni, hogy mi minden vesz minket körül. A képei meditációk, ő ezt szokta mondani, felajánlja a lehetőséget, hogy meditáljunk előttük, és tulajdonképpen egy kiállítás alkalmával ezt meg is lehet tenni. De én sokszor szoktam emlegetni, hogy őt vonzák ezek a filozófikus gondolatok, és mindig eszembe jut Eugène Ajet, francia fotográfus, aki a 20. század elején végig fotózta az elmúló Párizst, aki tényleg az ilyen legfurcsább helyekre is bement, udvarokra, lépcsőházakba, és aprólékosan, szinte, mint egy gyűjtő lefotózta a különböző ornamentikákat és az embert körülvevő környezetet. Olasz Ferenc azt mondja magáról, hogy őt nem érdekli nagy a mindennapi aktualitás, mert szeretne olyan kérdésekkel foglalkozni, mint például a hit, a hivatás, a szeretet, de ezek ugyanúgy a humanista fotográfia témái. Szóval ő abszolút belehelyezkedik ebben, hogy az ember és környezete, amiben beletartozik a hitvilág is, ezt mutatja meg.
Köszönöm. Nagy sikerrel ért véget a 3. Kubai Jenő Nemzetközi Hegedű Verseny. A Fesztivál Akadémia Budapest szervezésében november 13-a és 16-a között 9 ország, összesen 14 nemzetiségű fiatal tehetsége versenyzett 5 korcsoportban a 3. Kubai Jenő Nemzetközi Hegedű Versenyen, amelynek a Miskolci Zenepalota adott otthont. A zsűri 9 nemzetközi hírű professzorból állt. A Kokas Katalin és Kelemen Barnabás Hegedű művész házaspár által alapított verseny győztesei automatikusan tovább jutottak a 3 lépcsős FAB versenyrendszer legmagasabb szintű megmérettetésére a 6. Fehér Ilona nemzetközi hegedű verseny döntőjébe. A tovább nem jutók a zsűri tagjainak mesterkurzusain vehettek részt. Nagy díjat kapott Nina Rakocsevics, 14 éves művész palánta. 4 korcsoportban díjaztak, nagyon sok külön díjat adtak ki, és külön díjat adtak ki például Hubai, Mozart, Paganini, Bach, Bartók, Telemann műveinek kivételes előadásáért is. Volt kategóriája virtuóz előadásmódnak, a hangszínnek, a bátor előadásmódnak, a muzikalitásnak és a magabiztosságnak. Ezt Kelemen Olga, 8 éves művészpalánta nyerte el, a gyönyörű hangszínnek is például. Tehát lezajlott a 3. Kubai hegedűverseny, amelyet a Kokas Katalin, Kelemen Barnabás alapított, a Fesztivál Akadémia szervezett az ifjú zeneművészeknek. Önök Józsa Ágnes műsorát, a Színpadképet hallották a Civil Rádióban. A jövő héten is lesz színpadkép, akkor is várom önöket szeretettel.